Bár lefeküdni küldé kíséretét, ő maga alkalmaszint nem aludt, be sem hunyta szemeit azon éjjel. A kulcsárné, aki alatta lakott, legalább azt beszéli, hogy egész hajnalig hallotta a lépéseit. Már hajnalban talpon volt. Bezárkozott Matyjel a kocsi színbe, és felszegezték a koporsóra a Pestről érkezett betűket. Sokáig kopogott kísértetiesen a kalapács. Rettenetes volt azt hallani. Ó, Istenem, kinek a nevét verik rá? A roppant szepegés csak akkor luhat le egy kicsit, mikor kijött Pongrácz István a színből egykedvűen, majdnem vidáman, s elrendeli, hogy a Waterloo-t fel kell nyergelni, adják rá a legszebb szerszámot a régiek közül, amik fenn vannak a fegyvertárban, gyöngyvarrott a skantár színezűs zablával, megyszín bársony nyergett brokát takaróval, míg a paripát nyergelték künn az udvaron, ki okos szemeivel gyöngéden engedelmesen nézegetett a gazdájára, felszólt Pongrácz István a kedélyesen pipázgató toronyőrhöz. Fújd meg a kürtöket, gyülekezzék a nép, lesz még itt ma látni és hallani való. Ahogy aztán kész volt a paripa, hozzáment, megsimogatta, saját kezeivel nemzeti szín pántlikát font a sörényébe, megcsókolta a lámpásos homlokát. A viszontlátásig, pajtáskám, s odaintette a vártán álló őröket, akiknek a puskája mindig meg van töltve. Lőjétek le! 1, 2, 3! Két lövés eldördült, a kanca felágaskodott, fájdalmas vihogást hallatva, aztán összeesett vonagló testes két patakban kezdett folydogálni piros vére, az a sokat érő nemes angol vér, betöltvén apránként nagy darabban a kikövezett udvar mélyedéseit. A lövések zajára rémülten futottak szét a várbéli fehér népek, a szolgálók, az apolka hölgyei bebújtak az ágyak alá, zugokba, kuckókba, csak apolka maga mert előjönni hófehér reggeli ruhában, s még a nagy vértúcsától sem ijedt meg, mely karminpirosból átkezdett változni gránit színbe, odalépett a grófhoz, vakmerűen megfogta a kezét. Már megint mit csinált negyedik István? Ej, mit csinál? Na jöjjön föl hamar, jöjjön, úgy akarom! Szelítség, édesség volt a hangjában most is, vadakat megfékező varázs, még a lábacskájával is toppantott, hogy úgy akarja, de István grófra nem hatott most. Rárivalt majdnem durván. Menjen fel a szobájába, kisasszony, azonnal! Össze vannak-e már csomagolva a holmiai? Vezest fel, Makovnyik! Apolka elpityeredett erre a hangra, hisz azelőtt mindig csak gyöngéden szólt hozzá. Először életében magázta, most szép piros ajkait összeszorította, érezte, hogy hatalma elveszett az ember fölött. Most először kezdett félni tőle, úgy elszorult a szíve, úgy megkábult a feje, hogyha Makovnyik nem támogatja, útközben összeesik. Pedig inkább örülnie kellene, hisz ma van a szabadulás napja. Várta, és mégis fázott tőle. Pedig ugyancsak ragyogó pompában bukkant ki a naptenger a Szemirámisz mögül, aranyból van a tányér, de mi lesz rajta szervírozva? Hozzátok elő most a koporsót, parancsolá Nedec ura. Négy kozák cipelte ki rudakon a Matyjai művét. Hátborzongató volt arra csak nézni is. Félelmetes alkotmány, nagy, mint egy óriási szuszék, felül egy fekete keresztel, az oldalán faragott koponyákkal, közbül ezüst betűkkel kiverve ragyogott. Itt ül Óvári és Szent Miklósi gróf Pongrácz István, Waterloo nevű lován, béke poraikra. Monstrum egy gondolat. Az öreg kovács elájult, mikor megpillantotta és elolvasta a feliratot. Csak Matyjai dörzsölte a kezeit megelégedetten. Tetszett neki, hogy bámulják az alkotását. Emeljétek bele a lovat, ha majd végképp lefut a véréből! A várúr arcán volt bizonyos kifejezetlen gyönyör, szinte szürcsölte lelkével az őt körülálló közönséges emberi lények meghökkenését. Átszellemült valami magasztos pátosz dolgozott benne, egy jóleső, tüdőt tágító érzés, mint a költőben, mikor megfogalmazott gondolatait formába önti. Talán arra gondolt, hogy milyen legenda lesz ebből valamikor. Az unokáiknak fogják mesélni az aggasztyánok. Mikor beemelték a szegény állatot, hat ember is alig bírta, alázatosan kérdezte Trecskó Miklós, hogy rászegezhetik-e a fedelet. – No persze, te marha! – szólt bosszúsan. – Hát még a lovas? Azzal megfordult, s kevés katonás léptekkel sietett fel a szobáiba, magára vette a legszebb díszruháját, olívazöld dolmányát, a mogyorú alakú aranygombokkal, sáfrányszín nadrágját ezüst passzománttal, sárga szattyán csizmáját arany sarkantyúval. Újjára húzta a nagy családi pecsétgyűrűt, amit eddig az óraláncán viselt. Az órát kicsapta a zsebéből. Ki az ördög méricskéje ott az időt, ahova ő most megy? Annyi van ott abból. Amint öltözködött, valami nezt hallott. Összerezzent. Ki jár itt, csak nem a halál? Ej, csak akkor jön az, mikorra én rendelem. Bizony nem a halál volt, hanem az apolka egyik leánykája, ki éppen ide menekült félelmében a lövés után is az István gróf közelgő lépteire a dívány mögé bújt. Ott kuksolt szegényke reszketve, dobogó szívvel sápadtan, látta, hogy öltözik, haját megfésüli, bajuszát kifeni, azután kinyitja átellenben a fekete szekrényt, patikának nevezték a várbeliek, ahol mindenféle alakú üvegek álltak, mindenféle folyadékokkal megtöltve, abból kivesz egyet és kiissza. Uram, én teremtőm, ha most benézne a dívány alá, de nem nézett be, hanem jó szerencse, elhagyta az öltözőszobát, átment a nagy termen hálószobájába, és becsöngette az apródját. Hidd ide Pamutkait, Kovácsot, Apolkát, a kulcsárnét, Makovnyikot, a káplánt és a nőcseléreket. Csak hamar összejöttek valamennyien. Húzzátok az ágyamat egészen az ablakhoz, hagyd lássam, hogy mi történik odakünn. Mindnyájan bámulták, ragyogó öltözékében még szinte csinos daliás volt, összedúlt vonásain elszántság és dacült, szemei csodálatos tiszta fényben ragyogtak. Homloka égi nyugalmat lehelt. Csak nem akar a méltóságos úr lefeküdni, de igen, meg fogok halni. Hiszen nem is beteg méltóságod, azt én jobban tudom. Az ágyat az ablakhoz húzták, Pongrácz belefeküdt, de előbb az agátköves kardját is felkötötte, csak a kalpagot helyezte maga mellé egy kis szekrényre. No, így most jó lesz. Húzd ide a székedet, Apolka, és meséld el, mit álmodtál az éjjel. Te meg, kis apródom, mondd meg a toronyőrnek, jelezze, ha porfelhűt lát a Nedec felé vezető úton. Jelezte már. No, annál jobb. Kegyelmet pedig, Kovács uram, nézze meg, hogy megjött-e már a laposnyai banda. Megjött. Rendelje őket ide a szomszéd szobába, hogy kéznél legyenek. Kovács uram kiment, kocogtak a szegénynek a térdei ijettében. Pedig senki sem hitte, hogy beteg a gróf, mindenki szeszélynek tartotta. Egy új változata eszelőségeinek, hogy most halni készül. Hiszen éppen az a borzasztó, hogy mikor ilyen csendes őrültnek kitanulják a szokott hóbortjait, egészen újakat, frisseket csinál. Hanem amint aztán látták, hogy elkezd az arca lassan-lassan átváltozni, ónszínűvé, szederjessé, azután olyannál, mint a föld, koronként vonaglik a belső kintól, egyszerre megszállt mindenkit a rémület, és Apolka elfakadt sírva. Ne sírj, kis hadizsákmánykám, ne okoskodj! Nézd ki csak az ablakon! Látod-e, kik jönnek? Maga is félkönyökre emelkedett, s úgy nézte az érkező három kocsit. Az egyikben Eszterla ült Lengefivel, a másikon a szenátorok, a harmadikon Blázi és Tarnóci. Egyenként meg lehetett őket ösmerni.
Ki kell nyitni a kaput előttük!
Mondá síri hangon Pamutkaihoz. Apolka semmit se látott. El voltak borulva a szemei könnyekkel, csak azt az egyet látta, hogy István gróf csak ugyan rosszul van.
Fáj valamie?
Nagyon fáj,
hörgé.
Hamar, hamar orvosért,
kiáltá Apolka. Nem felelt, csak a fejét rázta, ugyancsak azt tette, mikor a káplán hozzálépett.
Feladjam a halotti szentséget.
Nem szükséges. Nincs semmi bűnöm. Amit én kívántam az Istentől, abból ő nem teljesített semmit. Amit ő kívánt tőlem, azt én mind teljesítettem.
Összerászkódott, és arccal a párnákba feküdt, mialatt egész teste rángatódzott. Hosszabb idő múlva, mintha csillapodnék szenvedése, fölemelte fejét, szemei megnyíltak, de már hólyagosan, befelé